mindenki, és felhatalmazásunk van arra, hogy átadjam a Békásmegyeri gyülekezetnek a köszöntését is. Ma Isten szent igéjét az útmutató kijelölt textusa szerint Mózes első könyve harmadik részéből a 20. verstől olvasom, felállva hallgassuk meg. Nevezte pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinált az Úr Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. És mondta az Úristen, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván, most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökké éljen, kiküldte őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett, és kiűzte az embert, és odahelyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Eddig olvassuk Isten szent. Kedves testvérek, a Biblia első könyve a kezdetekről, a kezdetről és mindenféle egyéb dolognak az első megjelenési formájáról szól, az eredetről, nem csak arról, hogy mi a föld eredete, bár arról mond a legkevesebbet az ige, de mi az eredete a bűnnek, mi az eredete a kegyelemnek, mi az eredete a házasságnak, mi az eredete Isten választott népének, ezekről mind-mind ebben a könyvben olvasunk. És most mindjárt a könyv elején egy drámai fordulattal kezdődik az emberiségnek a története. Olyan szép volt, ahogy Isten megteremti Ádámot, aztán álomba ringatja, és megteremti Évát, megindul kettejük szerelme, öröme, és ahogy ezt bölcs, türelmes rabbik kiszámolták, még a megteremtésük napján bekövetkezik a bűnbeesés, és ez a dráma meghatározza azután mindmáig a mi sorsunkat. És nem csupán a tekintetben, hogy halandók vagyunk, és testünk várja a megváltást, hogy megszabaduljunk ettől a kötöttségtől, és élményünk lehessen az új élet, az örök élet, hanem ami egész bűnre való hajlandóságunk, elveszett voltunk, az, hogy kegyelemre szorulunk innen, ered ettől a pillanattól kezdve, de nem okolhatjuk ősszüleinket a botlásukért. Nagyon sokszor, amikor valaki küszködik a maga életének nehézségeivel, akkor minden kudarcért a szüleit próbálja felelőssé tenni. Nem mindenki van így, mert van, aki hálával és szeretettel gondol a szülőkre, és számba veszi azokat az értékeket is, amiket onnan tőlük hoz, de sokszor láttam, hogy emberek nem tudván mit kezdeni az életükkel, a szüleiket okolják azért, ami velük történt. Ebben a történetben nem csak ős szüleinkről, hanem még ősibb atyánkról is szó van. És ha az örökkévaló Istenre gondolunk, mennyei atyánkra, akkor azt sem mondhatjuk, hogy ő kimarad azokból a kritikákból, amelyeket sokszor megfogalmazunk, hogy tudnélik, nem mi rontjuk el életünket, és nem mi vagyunk tehetetlenek sorsunkkal kapcsolatban, hanem hát mi csináljuk ilyenre teremtett bennünket az Úr. Erről is szó van ebben a történetben. Az első olyan családi konfliktust látjuk, amiben szakításra kerül sor, és hogyha a Bibliának ez az első könyve minden dolog eredetéről szól, akkor igen, arról is, hogy hogyan kezeljük azt, hogyha útjaink kényszer szerint elválnak egymástól, legalábbis részben. Mi történjék akkor, amikor a gyerekek kiszakadnak a családi közösségből? Nem kellemes ez a válás itt Isten és gyermekei Ádám és Éva között se. De visszatérünk majd erre, nem ezzel kezdődik a történet, hanem Éva nevének a választásával. Mindig egy kicsit vissza kell lapoznunk a Bibliában is, és ott azt olvassuk az előző fejezetben, illetve a fejezet előző szakaszában, hogy Isten milyen gondolatokat fűz ahhoz a történéshez, ami az ő jelképes távollétében az Édenkertben történt. Mondjuk így, hogy délelőtt és délután között, mert alkonyatkor látogatott vissza Isten, mint egy összegezni a napnak az eseményeit, és azt találta, hogy az általa teremtett ember elrejtőzött a tetteinek a következménye, és az ezt számon kérhető Isten elő. Isten megbeszéli velük ezt a bűnt, ezt a botlást, és azt mondhatjuk, hogy ebben a párbeszédben az ember rosszul vizsgázik, nem vállalja a felelősségét. Mindannyian így vagyunk ezzel, hogy nem jó szembenézni a rossz döntések rossz következményeivel. Előre ritkán szoktuk látni, hogy a következmény rossz lesz, és annál is kellemetlenebb összes hatásai van. És nehéz vállalni ezért a felelősséget. Ádám legalábbis nem vállalja. Éva hallgat, illetve ha tovább hárít valamit, akkor a kígyóra hárítja át a felelősséget. Nem vállalják azt, amit tettek. Két megszeppent, vagy még ennél is inkább kétségbe esett ember áll az Úr előtt a visszafordíthatatlanul elrontott életükkel, hallva, hogy ennek az önkényes döntésnek, amivel szembefordultak Isten akaratával, bizony a halál, a küszködés, az élet küzdelme lesz az eredménye. Nem arról van szó, hogy innentől kezdve dolgozni kell, mert az eddig is feladata volt az embernek, hogy őrizze és művelje a földet, a kertet, az édenkertjét. De mostantól kezdve egy dacos természettel kell megbirkózniuk. Ahogy ők dacoltak az Úrral, úgy fog velük dacolni a föld, és nem azt termi majd, amit belevetettek. És ugyanígy lesznek utódaikkal is, hogy nem a jó szándékok fognak öröklődni, most csak egy pillanatra szaladunk előre, és szomorúan megdöbbenten állapítjuk meg, hogy már az első gyermekei között is olyan feloldhatatlan konfliktus alakult ki, amiben az egyik gyerek megölte a másikat. Borzasztó családi drámával indul az ember története, hogy ebből is van kegyelem, és hogy Isten nem eszerint ítéli meg őket és az embert, ez egy másik kérdés. Most mélyebben nem foglalkozunk ezzel, nem felmenteni akarjuk, csak vigasztalni magunkat azzal, hogy bizony megtörténhet, ha Ádám és Éva családjában ilyen szörnyűségek történtek, akkor ez velünk is megeshet, és ugyanúgy a kegyelmes Istenre kell támaszkodnunk. Na de még meg sem szárad Éván az Úrnak az ítélete, a fájdalommal való szülés, a férjel való kétségbeesett kapcsolat, ami hol együtt, hol egymás nélkül, epekedsz utána, ő pedig uralkodik rajtad. Amikor azt olvassuk mindezek után, hogy Ádám nevet ad a feleségének, Évának. És akkor itt kezdődik ennek a kis szakasznak a legfontosabb üzenete, és pedig ez a kegyelemnek az üzenete. Az, hogy Isten irgalmassága dicsekszik az ítélet felett, hogy nem bűneink szerint ítél meg bennünket az Úr, hanem az ő megbonthatatlan és megkisebbíthetetlen jósága és irgalmassága szerint. Miért mondom ezt? Mert nevezte Ádám az ő feleségét Évának. Így hangzik héberül, hogy Havá, és az Éváknak, és nem csak az Éváknak szól, most az az üzenet, hogy ennek a névnek a jelentése nem egyszerűen anya, hanem élő. Azt jelenti, hogy élő életet adó. Valaki, aki súlyos hibát követett el, sőt a kicsit férficentrikus társadalmak és gyülekezetek is szokták kárhoztatni a nőket, még ezt is mondják, hogy azért vannak többen Isten tiszteleten a nők, mert gyötri őket a bűntudat az Édenkertben elkövetett bűn miatt, de ezt is férfiak találták ki, ezt a gondolatot. Én inkább azt képzelem, hogy több a hűség, a nyitottság és az Isten akaratának követésére való készség bennük, mint bennünk, megkeményedett és csavargó lelki férfiakban. De ez egy nagyon kedves gesztus. Ádámnak joga volt elnevezni mindent, ami onnantól kezdve viseli azt a meghatározást, azt a nevet, amit Ádám az adott jelenségnek, tárgynak, élő és élettelen anyagnak, dolognak adott, állatoknak, füveknek, fáknak, és így tovább, és végül az embernek is. Ez többet jelent, mint egy frappáns meghatározás. Nem lexikon szócikkeket talált ki Ádám, az is egy nehéz dolog, kis helyen sok információt elmondani valamiről, hanem a névadás az egyben a dologhoz vagy a személyhez való kötődést is jelentette, és a személy iránti felelősségérzetet. Tehát, ha egy apa elnevezi a fiát, akkor ez azt is jelenti, hogy felelősséget vállal érte. Gondoskodik róla, fölneveli, hogy aztán majd ő is nevet tudjon adni az utódainak. Hogy Ádám Évát élőnek, életadónak nevezte el azután, hogy ott a kertben Éva előállt azzal az ötlettel, hogy mégis próbáljanak más úton elindulni, mint amit az Úr eléjük adott, és ezzel bekövetkezett a bukás. Nem egyszerűen egy szép gesztus, hanem egy hitbeli döntés is. Mintha meghallotta volna, bizonyára meg is hallotta az Úr ítéletében azokat a szavakat is, amelyek az életről szólnak. Mert Isten soha nem ítél végletesen és véglegesen, soha nincs örökre zárva az ő szeretete. Ez az, amit szegény Jónás oly nehezen értett meg. Ez az, amit farizeusi lelkülettel mi is oly nehezen fogadunk be, olyan nehéz elmondani nekünk a tékozló fiú történetét, a szegény Lázár történetét és a többit, mert sodródunk a kemény, kirekesztő, ítélkező gondolatokkal és érzésekkel, mert abban több igazságot vélünk felfedezni, olyan nehéz elfogadni a kegyelmes Istent. Olyan jó lenne az Isten képét Júda oroszlányában és nem Isten bárányában felfedezni. De mondom újra itt, amikor ha az asszonyt ítéli az Úr, akkor arról beszél, hogy majd a te magod a kígyó fejére tapos. Igaz, hogy a kígyó mardosni fogja a sarkát, de csak a sarkát, azt a pontot, ami a porral érintkezik, és a kígyó fejével érintkezik, de a te magod elhozza majd a feloldást, a győzelmet, a bűn idei óráig való diadala felett. És talán erre reflektál, erre válaszol Ádám, amikor Évát élőnek, életadónak, nem haláltóztónak, nem ítéletesnek, nem bűnösnek, nem felelősnek nevezi el. Nem azt mondja, hogy viselje ezt a bélyeget, mint majd viselni fogja Káin, a K betűt, a Kuf betűt, a homlokát. Nem, Éva viselje az életnek, az életadásnak a jeleit. Hirdesse ulandó testében is, bukott természetével is, hogy az Istené a kegyelem, hogy nem haragszik örökké az Úr, hogy van elképzelése azután is, hogy az özönvízben már megsemmisül az egész emberiség, de Isten nem egy tolvonással intézi el a történetet, mert lát olyat, aki kegyelmet találhat az ő szemei előtt, és innentől kezdve indul az a történet, aminek a végén senkiben nem lát ugyan kegyelmet az Úr, de az egyszülött fiúban igen. És ezért adja őt oda, és ezért olyan fontos, hogy az ő nevéről neveztessünk, annak a nevéről, akinek és akin keresztül Isten kegyelmet ad, aki bűnné lett értünk, de aki rátaposott a kígyó fejére is, és ezért meghirdette az élet győzelmét a halál és az ítélet felett. A második dolog, ami ebben a kis szakaszban a kegyelmet hirdeti, az az, hogy csinált az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. Az első emberpár ruhatárában nem ez az első öltözet. Ez a második felöltözés, mert egyszer már ők maguk is készítettek maguknak ruhákat. Fügefa leveleket aggattak maguk köré, és a két ruha minősége közti különbség, a két próbálkozás értéke közötti különbséget is mutatja. Az egyik az inkább nevetséges és átlátszó, és pillanatnyi, mint ahogy a levél, különösen a forró éghajlaton pillanatok alatt megfonnyad, és megsárgul, és összezsugorodik. Szóval a ruha, amit magukra aggattak a saját igazságukban, saját védekezésükben, nevetséges volt és mulandó. A mi igazságaik, mint a mojrákt, a ruha, olvassuk később a profétai iratokban, igen, amikor az ember önmagát öltözteti, nem az üdvösség ruháiba van öltöztetve, akkor nevetséges, kétségbe esett, senkit meg nem győző és semmitől meg nem védő az az öltözet, amit ő maga csinál. Ilyenek a mi igazságaik, a mi mentegetőzéseink, a mi felelősség áthárításaink. Ha magunkat ítélnénk el, nem ítéltetnénk el, de mindenki tele van, nézzünk körbe és nézzünk önmagunkba, mindenki tele van azokkal a gondolatokkal, amelyek bőséges beszéd témát adnak akármilyen széles társaságban, ahol a mások vétkeit, hibáit, rossz döntéseit lehet megtárgyalni. Sok-sok fügefa levélbe öltöztetett ember, aki nem tudja, hogy ő a mezítele, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, hogy ő a mezítele, a kiszolgáltatott, a veszettő. Szóval az én ruháimmal szemben, az én fügefa leveleimmel szemben, az én igazságommal szemben Isten ad ruhát és öltöztet fel engem. Talán innentől kezdve egy kicsit jobban értjük azt, amikor az apostol azt mondja, hogy öltözzétek fel a Krisztust, vagy az új ember, öltözzétek fel Vetkőzzétek le a régit, vetkőzzétek le a fügefa levelet, és öltözzetek abba a ruhába, amit Isten készített a számotokra. Feltételezzük, hogy ez a ruha bőrruha, időtálló ruha, az éderen kívül nagy szükség lesz erre. De más üzenet is van ebben az isteni gesztusban. Szoktuk tanítani a szociális munkásoknak, hogy a Biblia szociális tanításaiban ez az első megszívlelendő kötelezettsége az embernek, szentséges kötelezettsége, mert Isten maga tanított meg rá bennünket. Négy ilyen alap dolog van, most nem fogom ezeket végigmondani. Érdekes, hogy ez az első. Az első dolog az, hogy a mezítelen fel kell öltöztetni. Azt, akinek hiányos az öltözete, mi a gyakorlatban jól látjuk, hogy annak a hajléktalannak, akinek mondjuk itt nyárban nincs inge, csak zakója, azt nem veszik komolyan. Vagy női cipőbe szorítva a lábát megy el egy férfi, vagy női kalapban, női kabátban, ha nem jut más, nem veszik komolyan egyetlen munkaadó sem. Muszáj felöltöztetni őt azért, hogy komolyan vegyék. Nem egyszerűen az időjárás viszontagságaival szemben, hanem a méltósága érdekében. Az embernek kötelezettsége önmagával, felöltözött emberrel szemben is észrevenni a másik hiányait, és abba a helyzetbe hozni, hogy igazi partner legyen. Erről is szól ez a történet, hogy az ember Istennel szemben akart felöltözni, és aggatta magára a fügefa leveleket, és Isten azt mondta, hogy az nevetséges, de én felöltöztetlek bőrruhába, én öltöztetlek fel benneteket, mint egy védelmet adva önmagammal szemben is. Olyan helyzetbe hozva titeket, hogy meg tudjatok jelenni előttem. Isten tehát ad méltóságot, ad lehetőséget, ad védekezési lehetőséget, rejtőzködési lehetőséget. A Krisztusban is el vagyunk rejtve Isten haragja elől. Ne felejtsük el ezeket a gondolatokat, tehát Isten öltöztetésében ez a belerejtettség is megjelenik. De még egy dolog itt. Hát ne felejtsük el, hogy itt most súlyos kapcsolat, módosulás következett be Isten és az ember között. Nem úgy tekintenek egymásra innentől kezdve, mint abban a gyermeki mezítelen ártatlanságban. Isten ítél és nem vonja vissza. Elzárja az élet fájához vezető utat, kiutasítja az Édenből az embert, de ha ez elkerülhetetlen is, elküldi őket ki onnan védtelenül. Jó, haragba lettünk egymással, és innentől kezdve máshogy fogjuk tartani a kapcsolatot. Nem olyan közvetlenül, nem olyan bensőségesen, nem annyira szemtől szembe, mint ahogy ez eddig volt, fátyol ereszkedik közénk majd. De ne így menjen, ne ezzel az emlékkel menjen el az én gyermekem, hanem hadd vigye el az én gondoskodásomnak a jelzéseit. Azokat a jeleket, amik arról szólnak, hogy én nem veszem le róla a kezemet és a tekintetemet. Jó szabadságot akar, függetlenül akar tőlem létezni, mert erről szól a jó és rossz tudás a fájáról szakított gyümölcs, hogy mégis hát, ha Isten nélkül is meg lehet fejteni az élet titkát, boldogságát, és benne lehet maradni a halhatatlanságban. Igen, erről szól, hogy hát, ha Isten nélkül is meg tudok birkózni a feladatokkal, nagykorúan, csak én magam, majd én megmutatom, hogy milyen lenne a világ, merre folynának a folyók, és hogy alakulna az élet, ha én irányíthatnám a világot. Rendben van, próbálkozzál, fiam, de vidd magaddal a vasalt inget, amit anyád készített. És akkor eszembe jut Gyökösi Endrének egy kedves példája, aki a való életből, egy fiatal emberről ír, aki egy napon azt kiáltotta a szüleinek, hogy torkig van, azzal, hogy beavatkoznak az életébe, és korlátozni akarják, és ő szabad akar lenni, és el akar távozni, csak akkor hallgatott el, és rendült meg, amikor az édesanyja szó nélkül elkezdte a bőrünkbe a vasalt ingeket szekrékből bepakolni. Nem ez a fiú vasalta ki őket, és talán nem az élet legnagyobb dolga, de mégis van valami jelképes ebben, ahogy az anya elkezdte az ingeket a bőrünkbe bepakolni, az apja meg elővette a szekrékből egy kis petétkönyvet, és azt mondta, hogy fiam, ebben az a pénz van, amit hazadtál, a háztartáshoz való hozzájárulás van itt benne, amihez én nem nyúltam, félretettem a te számodra. Itt van az élet kezdéséhez, ahogy a tékozló fiúnál is. Az apa kiadta a vagyomból ráeső részt, és ennek a fiúnak ezzel a gondolattal kellett elmennie, hogy van egy hely a világon, ahol engem bármi történjék is szeretnek. És ahol nem akarnak beleszólni az életembe, tudomásul veszik, hogy nagykorú lettem és felnőttem, de hadd vigyem el magammal azt a bőrruhát, amit apám készített és adott rám, és amit nem fogok tudni nélkülözni a számüzetésben, az önként vállalt számüzetésben. Szóval, ha arról beszéltünk, hogy mindennek a kezdete ebben a könyvben benne van, akkor kedves Ádámok és Évák, kedves élők anyjai és apjai, igen, így engedjük el a nagykorúságot akaró és nagykorúvá váló gyermekeinket, mert mennyei atyánk is így engedett el bennünket, az üdvösség ruhájába öltöztetve, a kegyelem ruhájába öltöztetve, a gondoskodás azon formájával felövezve, amiben nincs semmi bántó. Mert nem vár viszonzást, hogy a tékozló fiú apja se, sőt, ha aztán az élet harcaitól sebesülten visszatér a maga rongyaiban a fia, akkor újra öltözteti. Ez az, amit az elején említettem, hogy olyan nehéz megemésztenünk és elfogadnunk. A kis szakaszunk folytatásában is változatlanul a kegyelemről van szó, annak ellenére, hogy úgy vélnénk az életfájához vezető út elrekesztése ellenünkre van, de hát mi az, amit nem akar az Úr? Azt nem akarja, hogy ebben a bukott állapotunkban, a romlandóban, ahogy ezt Pál a korintusi levélben taglalja, hogy ebben az állapotunkban merevedjünk és csontosodjunk meg. Hát valahogy úgy néznénk ki, mint az úgynevezett Szent Jobb. Ha valaki látta, azt emlékeztet az egy emberi kézre, és nagy pogányság, hogyha valaki imádja, és jól mutatja azt, hogy mennyi erő van abban a kis pársonypárnára, tehát haszott kezecskében. Hát így néz neki az, hogyha ott az élet fájához vezető utat nem állja el az Úr, és nem mondja ki azt, hogy szükség, hogy ez a romlandó romolhatatlanságot öltsön magára, hogy Isten öltöztessen az üdvruháiba, és a halandót elnyelje majd az élet. És kiküldte az embert az Édenből. Az Éden nem szűnt meg. Nem arról van szó, hogy örökre eltűnt az ismeretlenség homályában. Tessék csak emlékezni, hogy mit mond az Úr Jézus a szenvedés történetben a keresztfán, a mellette lévő latornak. Ugye emlékszünk rá, mit mond neki a felvetésre, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban, akkor mit mond Jézus? Mondom neked, hogy még ma velem leszel, hol? A paradicsomban. Atyámházában sok lakóhely van, ha nem lenne, azt is megmondtam volna nektek. Ha nem lenne paradicsom, akkor azt is megmondta volna az Úr, hogy hol van, immár talán nem itt ezen a földön, hiszen a földet négyzetméterről négyzetméterre immár ismerjük, és nem leljünk az éden, csak lelkünk mélyén, keressük, kutatjuk, sóvárgunk utána, de ott van az éden, csak ott van néken édenem, ahol te vagy velem. Énekeljük ebben a csodálatos énekben, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Bezárta az oda vezető utat az ember számára, nem tudok oda betörni. Megint egy nehezen megemészthető dolog, hogy Jézus nélkül nem tudok az édenbe eljutni. Velem leszel a paradicsomban. Vele van a keskeny úton és a szoros kapunát belépés oda, ahová szeretnék jutni lelkem mélyén, de ahol az én emberi tudásomból ez nem lehetséges. Még egy dolog, hogy Isten szeretetét, Isten szeretetének nagyobb mélységét ott bent az étemben nem lehetett megtapasztalni. Csodálatos volt a kert, minden még eredeti volt, nem volt megfertőzve. Még most is így is gyönyörködünk a fertőzött és kémiai szerekkel életben tartott világnak a szépségén, milyen lehetett a maga ősi gyönyörűségében és hangosságában csodálatos volt, és milyen volt az, amikor az emberben még nem munkáltak azok a fájdalmak, amik most, amit szintén kémiai szerekkel lehet csak valahogy kezelni. De Istennek azt a szeretetét, amit azután Jézus Krisztusban mutatott meg, azt nem értette ott az ember. Azt csak a bűnös, a bukott ember tudja megérteni. És itt van az az ige, amihez sokszor visszatérek, talányos ige, különös mondat Pálnak a romaiakhoz írt levelében, a 11. rész 32. versében. Ezt olvashatjuk, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekeszte, hogy mindeneken könyörüljön. Ez csak az édenen kívül lehet megérteni és megtapasztalni. A tékozló fiú az atya fogalomról egészen máshogy gondolkodott otthon. Otthon ő volt a gátja mindennek, amit ez a fiú a maga szabadság igényével akart. Mi is itt a világban különböző foglalkozásokkal kétségbe esetten szemléljük, hogy a felnövekvő ifjúság a maga szabadság keresésében milyen szörnyű dolgokat produkál, pedig csak szabad és boldog szeretne lenni. Igen, az ember is így volt ezzel, és elment az Isten tagadásáig ebben a szabadság vágyában, és Isten nem vetette el, hanem meg akarta mutatni könyörülő szívét, amit Jézus Krisztusban mutatott meg azután, ami számunkra. Oda helyezte a villogó pallos lángját, és a kerten kívül megismertette az emberrel az örökké való szeretetet, mert örökké való szeretettel szerettelek. Olyan fontos ige a János 3.16, annyiszor elmondtuk, és a legfiatalabb közülünk is tökéletesen ismeri, úgy szerette Isten a világot. Soha nem volt hozzá más viszonya. Legfeljebb a mi fogalmaink a szeretetről eltérőek és önzőek, és mi szeretnénk megszabni, hogy hogyan szeressen bennünket Isten, de az nem isteni, az emberi szeretet. Az az én ruhám, az én fügefa leveleim, amikben gondolkodom, de Isten minőségileg másba akar öltöztetni engem. Szóval Isten kegyelméről szól ennek a kis szakasznak minden sora. Az ítéletben, amit Éva kap, Ádám meghallja a kegyelmet. Az öltözetben, az én nevetséges öltözetem helyett adja az üdvösség ruháját, ami megtart engem az Édenen kívül. Igen, erre kezdti az élet fájához vezető utat, hogy ne testileg reménykedjek az üdvösségben, hanem azon az úton, módon, amit ő a mi Urunk Jézus Krisztus által kínál, hogy az üdv ruháiból, hogy Krisztussal öltöztessen fel az új emberbe, tápláljon be, illesszen be engem, és végül a kiüzetés az ártatlanság helyéről arról szól, hogy a kegyelemnek egy különleges formáját ismertesse meg velem, ne csak Isten igazságát, ne csak Isten teremtő erejét és gazdagságát, hanem kegyelmének és szeretetének a mélységét is. Testvérek, itt vagyunk ebben a mai világban, a bukott emberi természet sokféle gondjával és tetteinkben, döntéseinkben sokféle örökölt nehézséggel, de ezt is örököltük. Azokat az igéket, ígéreteket és isteni gesztusokat, amik ott először az Édenben Ádám és Éva történetében megvalósultak és megfogalmazódtak, az is örök ige. Így kezeli Isten az ő gyermekeit, így tekint rájuk, így bocsát útjára mindannyiunkat, így szeretnek terelni bennünket az üdvösségnek az útjára, az Édenen kívüli hívá, haza majd útunk végén. Onnan, ahonnan elindított bennünket, legyen áldott érte az ő nevet.